Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit. Én Mlinárik Márton vagyok, és ez az Ingatlan üzlet. A mostani rész az a hitelekről fog szólni, pontosabban a ingatlanhoz kapcsolódó jelzálog hitelekről. Azt a címet adtam önkényesen ennek a résznek, hogy banánhéjak a lakossági hitelfelvétel során, vagy lehet, hogy ezt a beszélgető partnerem adta ezt a címet, aki nem más, mint Vince Krisztián, a GV Hitelközpontból. Szia, Krisztián!
Szia, Marci, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat is.
Tehát, ha nem jöttem rá, melyikünk adta ezt a címet, de azt gondolom a lényeg az akkor is ugyanaz. Tehát egy hitelügyletben, főleg ami ingatlanhoz kapcsolódó, rengeteg stressz van, és rengeteg olyan körülmény van, amin elcsúszhat egy dolog, és tehát ilyenkor az ember bukhat akár egy foglalót, vagy akár rosszabb esetben akár több pénzt is, vagy akár elbukhatja álmai ingatlanát is, ami körülbelül ugyanolyan súlyos lehet, amikor nálunk jársz és tartasz egy ilyen kis fejtágítást, és zárójelben meg kell jegyezzem, hogy ti intézitek a hiteleinket. Tehát amikor nálunk jársz és tartasz egy kis fejtágítást, akkor csak kapkodni szoktam a fejemet, hogy amikor azt gondolják emberek, hogy hát, mert bemegyek az OTP-be, aztán ide is teszek egy zárójelet, öreg apámnak a Raiffeisennél volt az OTP számlája az életében.
Igen, klasszikus.
Igen, tehát bemegyek a bankba, és akkor majd ott majd adnak nekem hitelt, és akkor kész, hogy ehhez képest ennek milyen mélységei vannak. Hát ugye talán csak az ingatlan értékesítés mélységei tudnám ide kulcsolni, amiről én magam elég sokat regéltem. Na, de hogy ne csak én dumáljak. Azt gondolom, hogy talán azzal kezdhetnénk, hogy ne feltételezzük, hogy mindenki tudja, hogy ki vagy. Tehát egy két mondatban mondd el, hogy ki vagy és mit csináltok, aztán vágjunk bele a témába.
Igen, Vince Krisztián vagyok, ahogy említetted már, én a GV Hitelközpont országos hitelközvetítő hálózatnak vagyok az ügyvezető tulajdonosa. Maga a tevékenységnek a lényege, hogy mi az összes magyar bankkal szerződésben állunk. Ugye itt az előbb említettél két bank márka nevet is, azért a rendkedvéért jegyezzük meg, hogy ma ugye 2026 tavaszán 9-10 olyan pénzintézet van, aki a lakossági ügyfeleknek lakáshitelt nyújt. Tehát amikor valaki lakáshitelt szeretne felvenni, akkor ennek a 9-10 banknak az ajánlatát érdemes összehasonlítani ilyen-olyan szempont szerint. Szerintem ezekről érdemes ma beszélgetni, és amikor ez a banánhéj, vagy akna, vagy nem tudom, hogyan lehetne illetni gondolat, ugye beszélgettünk, és ez felvetődött, az pont ebből adódott, hogy igen, sokszor ez úgy van, hogy az emberek ingatlant akarnak vásárolni, vagy költözni akarnak, mert van egy meglévő motiváció, vagy azért, mert kicsi a lakás, mert sok a gyerek, nagy a gyerek, nő a gyerek, családok bővülnek, gyerekek kirepülnek, a családok szűkülnek, befektető akar ingatlan, tehát ez ezer oka van, és igazából a hitel az semmi másról nem szól, mint ennek a célnak, ennek a vágynak a megvalósításához egy eszköz. Szoktam úgy is fogalmazni, akár oktatásokon, lehet, hogy nálatok is használtam már ezt a gondolatot, hogy a hitel tulajdonképpen egyfajta időgép, amivel lényegében előrébb tudok hozni valamit, amire amúgy is meg tudnám takarítani a pénzt, csak borzasztó sokáig tartana. Tehát nyilván egy család életében az nem életszerű, hogy nőnek a gyerekek, de semmi gond, 20 évig összesporolunk egy ingatlan, és akkor megvesszük.
Ilyenkor szokott jönni a gondolat, hogy hát, de mennyi kamatot kell kifizetni arra a hitelre?
Az az ára. A kamat az ennek az időnek, ennek a megnyert időnek, az előrébb hozásnak az ára tulajdonképpen. És akkor nyilván a mi szolgáltatásunk is arról szól, hogy megnézzük azt, hogy hol milyen kondíciók vannak, milyen kamat van, hogy lehet ezt kedvezőbbé tenni, és akkor hasonlítsuk össze, ne egy bankot, ne két bankot, hanem gyakorlatilag 9 banknak az ajánlatát versenyeztetjük.
Itt sokszor az van, hogy hát de majd én bemegyek a számlavezető bankomhoz, és akkor fogsz kapni a fiókból egy megoldást, amit odaadtak vagy nem tudom, azon a héten az ügyintézőnek, hogy na ezt kell eladni, és nem szabják rád. És ugye amikor látom, hogy milyen hitelügyleteket hoztok tető alá, akkor meg az látszik ebből, hogy ha besétált volna az illető a saját bankjába, ahol 20 éve vezetik a számláját, és aláírta volna azt a hitelt, amit odaadtak neki, ahhoz képest akár százalékpontokkal alacsonyabb hitelkamatot tudtok például kihozni neki, ami a futamidő végén akár egy 20-30 millió forintos különbség is lehet.
Brutálisan nagy különbségek vannak. Ugye nyilván pár ezer forint havonta, ha felszorozzuk a futamidő hónapéval, az valóban extrém különbség. 20-30 millió, egy picit soknak érzek összességében, de hitelösszegtől függően sok millió forint. forintról van szó.
Ez nagyobb hitelösszegre gondoltam.
Igen, ez nyilván működik. Az esetek nagy százalékában jobb ajánlatot tudunk adni, mint a bank. Egész egyszerűen azért, mert úgy szoktam ezt mondani, hogy mi a bankok nagy kereskedői vagyunk. És ugye azt mindenki tudja, aki mondjuk építkezik, vagy bármit másról, hogyha nagy tételben vásárol, akkor kedvezményt kap. Kicsit mi is így vagyunk ezzel. Van egy hatályos jogszabály, ami szabályozza azt, hogy egy közvetítő mekkora jutalékot kaphat a banktól, és ez a szabályozás ez azt mondja, hogy minden bank maximum mennyit adhat, és mivel mi elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy ezeket a szinteket elérjük, így minden banktól ugyanazt a jutalékot kapjuk. Tehát az én kollégáim számára nem az a fontos, hogy A vagy B bank ajánlatát ajánlják ki az ügyfélnek, hanem az, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást. Itt jön az igazi kérdés, azt gondolom, ez a szakmának az igazi mélysége, hogy kinek mi a legjobb. Mert itt van az, hogy ezerféle élethelyzet, meg ezerféle szempont van. Vannak olyan ügyfeleink, akik ugye nyilván mire gondol most az ingatlan vásárlás előtt álló hallgató néző, hát a legjobb ajánlat az a legolcsóbb. Csak jön a kérdés, hogy milyen szempontból a legolcsóbb. Mert nem biztos, hogy a havonta legolcsóbb, az az összességében is legolcsóbb, hiszen havonta a törlesztő részletet alacsonyan tartani könnyű, mert kitoljuk a futamidőt, ne 20 év legyen, hanem 25, és már is alacsonyabb a törlesztő részlet. Lehet, hogy valakinek ez szempont. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy igen ám, de akkor így viszont összességében sokkal többet fizetek vissza. Van olyan élethelyzet, amikor teljesen indiferens a törlesztő részlet nagysága, hogy az most 6-6,5-8%-os kamattal megy, mert az időfaktor, hogy minél gyorsabban pénzhez jussak, az ezerszer fontosabb ennél. És nagyon-nagyon sok olyan ügyfelünk is van, akinek nincs választási lehetősége, mert az ő konkrét élethelyzete olyan, hogy egyetlen egy bank ajánlata az, ahol ő megfelel.
Ha nézzük meg akkor ezeket a hitelcsapdákat, ha már ezzel kezdtük, mi a legnagyobb hiba? Vagy akár többet is mondhatsz, amin általában el tudnak
általános
csúszni.
Hiba, hogy mi a legnagyobb hiba? Szerintem az, hogyha valaki nem fordít elegendő időt arra, hogy tájékozódjon, és utána járjon a lehetőségének, az ő személyes élethelyzetét transformáljuk a banki elvárásokhoz.
Ebbe a zajba ember legyen a talpán, ebbe a zajba, aki ezt ki tudja bogarázni.
Ekkora labdákat ne dobálj, mert egyszer csak azt mondom rá, akkor, hogy persze ezért kell független közvetítőhöz fordulni, ami nyilván igaz. Igen, óriás zaj van, de azt is látni kell, hogy ez, amiről itt beszélgetünk, ez nem egy fél kiló kenyér vásárlása. Jó, tehát én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy valaki ingatlant vásárol, onnantól kezdve, hogy valaki felvesz egy 10-20-30 éves futamidejű hitelt, azért legyünk őszinték, 20 éves hitel, mondjuk egy átlag futamidő, az egy felnőtt ember életének negyede, ötöde, harmada, kinek mennyi adatik.
Rossz esetben fele.
De gyakorlatilag elkíséri az életünk jelentős részében ez a hitel velünk van. Tehát ez egy súlyos döntés. Szálljunk már rá, könyörgöm, néhány órát arra, hogy ez egy megalapozott döntés legyen. És kétségtelenül egy hitelfelvétel, az egy meg egy ingatlan vásárlás, ami jellemzően ehhez kapcsolódik, az egy olyan érzelmi töltetű döntés, hogy sokan szeretnének ezen gyorsan túl lenni. Jó, menjünk tovább. És az első bank, aki azt mondja, hogy oké, rendben, ez menni fog, mindegy, hogy az most megalapozott döntés alapján mondja-e, vagy nem, majd beszélünk erről részletesebben, az már ad egy megnyugtató érzés sokakból, hogy oké, ezen már túl vagyunk, ez egy bonyolult dolog, ez egy nehézkes dolog, haladjunk. És én ezt találom a legfontosabb dolognak, hogy igenis szálljunk erre nyugodtan időt, ha valamit valaki nem ért, nem egyértelmű, akkor kérdezze meg 2-3-9-szer, ha kell, mert egyszerűen egy annyira fajsúlyos döntésről van szó, hogy nem attól fog tudni valaki jó döntést hozni, hogy este valamelyik műsor reklám szünetében fölrombol az internetre.
Sokan úgy jönnek el lakásnézőbe, ugye ez piaci tapasztalat, hogy ő azt gondolja, hogy piac képes, de igazából sehol nem járt még előtte. Tehát igazából nincs tisztában azzal, hogy hitelképes-e vagy sem. Ez szerinted mennyire probléma?
Hát nyilván probléma, ugye ez miből adódik? Ez abból adódik, hogy magának a hitelfelvételnek vannak jogszabályi keretei, és a legtöbben ezeket a kereteket ismerik. Többé-kevésbé azért a hírek eljutottak az emberekhez, hogy mondjuk a hitelfelvétel esetén az igazolható családi jövedelemnek nagyjából a felét lehet hiteltörlesztésre fordítani. Idáig eljutottak nagyon sokan.
Illetve kell 20% önerő, ez is általában megvan.
Igen, bár azt tegyük hozzá, hogy amióta az otthonstart elindult néhány hónapja, ott azért elég sok hír szólt arról, hogy akár 10% önerővel is lehet. Csak az a baj, hogy ezek mögött, a mondatok mögött van egy rakás apró betű, egy rakás alpont, zárójeles rész, és azokat már nem mindig olvassa el valaki. Csak a rendkedvér, hogy tegyük akkor ezt tisztába, a 10%-os önerőnek az a feltétele, a jogszabály feltétele, hogy a hitelfelvevők közül egyik félnek sem lehetett még korábban 50%-ot elérő tulajdoni hányada. És ez nagyon fontos például, hogy ez például ellentétes, vagy nem pontosan ugyanez a szabály az otthonstart jogosultságnál, ahol az a szabály, hogy ha 50%-ot elérő tulajdoni hányad van, akkor az még jogosult, de ha pont 50% van, akkor az otthonstartra bár jogosult, de a 10%-ra már nem. És ez például csak egy apróság. És ami nagyon fontos, hogy a jogszabályi kereteken túl minden banknak van egy belső szabályrendszere, és ez okozza igazából az óriási különbséget a bankok között, hogy a belső szabályrendszer az szigorúbb lehet, mint a jogszabályi keretrendszer, lazább érthető okokból nem, és ezek azok, amiknek meg kell felelni. És nyilván nem elegendő csak egy szempontnak megfelelni, mert akkor van egy másik szempont. Mondok egy példát. Ugye ez az önerő kérdése kérdeztél rá például. Hiába engedi meg a jogszabály a 80%-os finanszírozást, tehát magyarul, hogy 20% is elegendő, még akár az ügyfelek is megfelelnek a 10%-os feltételnek, igen ám, de a bank belső szabálya ezt nem teszi lehetővé, mert azt mondja mondjuk a bank belső szabályzata, hogy abban az esetben engedem csak az 50 vagy a 10%-os önerőt, ha mondjuk első lakást vásárol valaki, de ha befektetésnek veszi, hiába fér benne bele ezekbe a szabályokba, már nem lenne jó. Vagy megengedem ugyan a 10%-os, 20%-os, akárhány százalékos önerőt, amit a jogszabály enged, de bizonyos települések esetében kivételt teszek. És mondjuk egy nagy forgalmú, ingatlan forgalom szempontjából jó forgalmú településen mehet, egy kis településen mondjuk nem. És akkor megint más a definíciója a kis településnek, mondjuk az egyik banknál, más a másik banknál. Mert ugye jogosan mondhatja erre valaki, de hát ez nem kis település, itt 4000-en laknak. De nem ez a szabály igazából, más szempontokat kell nézni, és az egyik bank más néz, a másik bank egy harmadikat néz, és akkor itt kell ezeket összerakni. De az is lehet, hogy azt mondja a bank, hogy mondjuk ezen a településen alapvetően ő engedélyezi a magasabb, vagy az alacsonyabb önerő, a magasabb finanszírozási arányt, az alacsonyabb önerőt, de csak lakások esetében. Házak esetében már nem, mert ott más diszkontokat alkalmaz.
És ez egy sorház típusú valami, akkor az most vajon lakásként lett a földhivatalba bevezetve, vagy pedig családi házként?
Hú, ennél mondok jobbat például. Képzeld el, hogy akik a közelmúltban átestek, vagy igényeltek kamattámogatott kölcsönt, vagy például otthonstartot terveznek, ők fognak találkozni ezzel a kérdéssel, hogy ház vagy lakás. És ott ugye ráadásul a jogszabály is különbséget tesz, mert azt mondja, hogy a lakások esetében maximum 100 millió forint lehet a vételárnak a felső korlátja, az egylakásos lakóépületek esetén pedig 150 millió. És sokkal bonyolultabb eldönteni, hogy egy épület lakás vagy ház, mint azt valaki gondolná.
Tudom, gyakorlatból ezért dobtam
mert
be.
Mert hogyha a tulajdonlapra ránézünk, akkor ott látunk valamit, de nem az számít. Hanem az számít, hogy a valóságban ez hogyan néz ki. Például, hogyha két épület egymás mellé van építve, akkor meg kell vizsgálni, hogy mondjuk önálló falszerkezettel ezek rendelkeznek-e vagy sem, vagy önálló tetőszerkezettel. És hiába tekintünk erre mi családi házként, hogyha neki közös a tetőszerkezete a mellette lévő épülettel, akkor már lakás lesz, vagy fordítva. Hiába tekintünk rá lakásként, hogyha külön szerkezete van, akkor az háznak tekinthető. És van olyan is, hogy mondjuk közös a fal szerkezete, de mondjuk közös alapra vannak ezek helyezve. Nem vagyok műszaki területen otthon lévő ember, de azt tudom, hogy mondjuk ennek az eldöntésére nekünk van mondjuk egy belső, nem tudom, 30 oldalas oktatási anyagunk, ami alapján igyekszünk mondjuk előzetesen szűrni, nézni, vizsgálni, számolni. Mert gondoljon bele abban mindenki, hogy lakást tervez vásárolni, Budapest agglomerációja tele van olyan ikerházakkal, amelyek tulajdonlap szerint családi házak, de valójában össze vannak építve, közös falszerkezettel rendelkeznek, és mondjuk a vételáruk 120 millió forint, most mondtam egy számot. 120 millió, az pont 100 fölött van, tehát ha lakásnak minősíti az értékbecslő, már pedig a műszaki adottságai alapján neki annak kell minősíteni, tehát ez nem véleményes kérdés, akkor ő nem lesz jogosult az otthonstartra. És hogyha ez akkor derül ki, amikor már alá van írva az adásvételi szerződés, abban van egy fizetési határidő, már letett valaki mondjuk 10%-a példánkban 12 millió forint foglalót, akkor az nagyon-nagyon sok álmatlan éjszakát fog okozni a feleknek, hogy de hát arról volt szó, hogy ez egy ház. Na ezek azok a pontok például mondjuk ebben a kérdésben, amit egy felkészült ingatlanos szakember, meg egy felkészült független hitelközvetítő is észre tud venni időben, és mondjuk fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy várjatok, ez így nem lesz jó.
De azért tudta eszembe, hogy volt egy olyan ügyünk nemrég, hogy megkeresett egy fickó, azt mondja, hogy 100 millió volt mondjuk a vételár, nem emlékszem pontosan, teljesen mindegy, és ők felvették a két gyerekes csokot, de nem a támogatott hitelt, hanem csak azt a másfél milliós kis szösszenetet. És ugye az volt a visszatérítendő rész, és ez volt a vége. Ez ugye ez utolsóként fizetődik ki, a többi rész az gyakorlatilag készpénz volt, és a végén kiderült, hogy az épületnek egy valami, tehát ugye ment az ügy szépen sorba, és a végén lépett be a bank. Tehát a végén volt az értékbecslés, és minden is kiderült, hogy valami része az épületnek nincs feltüntetve a térképen, és nem lesznek jogosultak a csokra. Most feltételezem, elő tudnak venni ennyi pénzt máshonnan, de a lényeg, hogy már is előállt egy olyan szituáció, hogy akkor most ők nem kapják meg a támogatást, és akkor most, ha esetleg vissza akarja csinálni, akkor mi lesz? Hát mondom, nagyon ciki, mert akkor azt jelenti, hogy 98,5 millió forint van odaadva, és az már az eladónál van. Tehát azt onnan visszakanalazni.
Hát sőt, esetleg... nagyon sokszor az eladók ilyenkor ugye mennek tovább, költöznek tovább.
Hát
ő is tett le egy foglalót, ő is kötelezettségben ül. Tehát, hogy ez én ettől szeretnék megmenteni úgymond mindenkit előre, hogy ezek mind kezelhető dolgok, hiszen oké, akkor behoztad ezt a példát, hogy nem volt feltüntetve annak az ingatlannak egy része. Ez ugye azt jelenti, hogy praktikusan, hogy műszakilag felépült, utólag hozzáépítettek egy szobát, egy erkélyt, egy fürdőszobával bővítették bármivel, de mondjuk ennek a jogi levezetése a földhivatalnál mondjuk nem történt meg. Ugye ennek lehet két oka általában, az egyik, hogy jó, hát majd megcsináljuk, aztán nem csináltuk meg, a másik, hogy hát eleve engedélyt kellett volna rá kérni, és abban reménykedett a tulajdonos, hogy mindegy, felépítem, aztán csak nem szól hozzám senki, és valóban nem szólt hozzá senki 10 évig, csak az eladásnál derült erre fény, és akkor ez már problémákat okozott. Itt például arra érdemes figyelni, és ebben is van eltérés egyébként a banki gyakorlatban, de a legszigorúbb banki gyakorlat azt mondja, hogy ha eltérés van a tényleges fizikai állapot és a papírok között, azt úgynevezett tisztázatlan jogi státusznak tekintjük, amíg ezt nem rendezitek, nem hitelezünk pont. A lazább banki gyakorlat az azt mondja, hogy oké, nézzük meg, hogy mit építettetek hozzá. Mondjuk engedély nélkül, vagy mi az, ami nincs feltüntetve. És ha egy olyan helység, egy olyan kiegészítés van hozzáépítve az épülethez, ami a funkcióját nem befolyásolja érdemben, az alapterület anélkül is megvan, tehát értékelni az értékbecslő nem fogja, úgy tekinti, mintha az nem is lenne, és anélkül a jogosan ott maradt, vagy a hivatalosan meglévő részek önmagukban rendben vannak, akkor akár ez a rész kaphat értéket, és működhet. Igen ám, de hogyha ez mondjuk nem egy kis spejszhelység, vagy egy ilyen kis, még egy kis szoba, hanem mondjuk egy funkcióját tekintve fontos helység, például az egyetlen működő fürdőszoba abban a részben van, ami engedély nélkül van, hogyha arra nem nézek rá, akkor tulajdonképpen nincs fürdőszoba az épületben. Vagy ilyet szoktam látni például, hogy ez csak egy kis sufni, amit hozzáépítettek. Igen ám, de abban a picike sufniban működik az a kazán, ami fűti az egész önálló épületet. Ha nem nézzük a sufnit, akkor tulajdonképpen nincs kazán, ergo nincs fűtés az épületben. Tehát ezekre azért érdemes odafigyelni, és ahogy mondtam, itt is eltérőek a banki szabályok is. Ez a kulcsa az egésznek, mert amikor percekkel ezelőtt említetted, hogy bemegy az érdeklődő a saját bankjába X-hez vagy Y bankhoz, akkor ott nem azért nem hívja fel erre a figyelmet az ügyintéző, mert rosszat akar az ügyfélnek, hanem azért, mert az ő tudása, az ő látóköre érthető okokból addig terjed, ameddig a saját bankjában terjedhet. Tehát ő nem fogja tudni azt mondani, hogy hát nézze, kedves ügyfél, nálunk ez nem, mert nálunk ez a szabály, de képzelj, milyen jó hírem van, mert a sárga, kék, zöld, akármilyen színű banknál viszont más a szabály, menjen oda. Ő ezt nem mondhatja, nem tudja mondani. Egy független ember, aki az egész piacot látja, érzi, tapasztalja, ő tudja mondani már eleve, nem menjünk a kékhez, nem menjünk a piroshoz, menjünk a zöldhöz, menjünk a sárgához, mert remélem, hagytam ki egyetlen szint se, és nem sértek meg egyetlen bankot se. Szóval, hogy eleve tudjuk, hogy ezekre oda kell figyelni. De ennek az egésznek az az alapja, hogy egy hosszabb beszélgetés történjen, szánjuk rá az időt, ugye ezért utaltam erre az előbb, és látszólag haszontalan, vagy látszólag felesleges kérdéseket is beszéljünk végig, mert nem tudhatjuk, hogy annak hol lehet jelentősége. Az igaz, hogy sokszor találkozunk olyan ügyfelekkel, akik még nem találták meg az álmaik ingatlanát. És persze ilyen helyzetben nem fogunk tudni az ingatlan részletes paramétereiről beszélni, de legalább a személyi feltételeket, az ügyfélnek a saját jövedelmi életkori egyéb feltételeit például meg tudjuk vizsgálni, mert ott legalább ennyi elcsúszás tud lenni. A legújabb ilyen dolog, amiről szerintem érdemes beszélni például ingatlan kapcsán, az az energetika. Ez most egy óriási sláger tulajdonképpen a bankoknál, hogy az ingatlan energetikai besorolásától teszik függővé az ingatlan hitelezhetőségét, vagy a hitelezési arányokat. Tehát minél jobb egy ingatlannak az energetikája, annál jobb lesz tulajdonképpen a hitelezhetőség. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes fokozatonként, hogy is van A-tól A a legjobb, vagy A pluszos,
azt hiszem,
hogy
I-a-lalja,
megyünk I-betű. Így. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes fokozatban vannak eltérések, de van olyan bank például, aki azt mondja, hogy itt köszönöm, nem. Vagy van olyan bank, aki azt mondja, hogy itt meg hát, azt oké, jöhet, de nem adok rá csak nem tudom hány százalékot. Vagy C még jöhet, de D meg még annál rosszabb kategóriák csak akkor jöhetnek, hogyha olyan településen van az ingatlan, ami megfelel bizonyos feltételeknek. Nagyváros, megyeszékely, stb. És ezekre oda kell figyelni.
Oké, és akkor az utolsó kérdés, az megint csak visszatérve a címre, banánhéjak. Mi az a tanács, amit mindenféleképpen a lelkére kötnél a hitelfelelőknek?
Az, hogy ne tájékozódjanak, vagy ne csak online kalkulátorokból, meg gyors információkból tájékozódjanak, hanem le kell ülni, számolni és újra számolni, mert fontos dologról van szó. Ezer dolgot tudnék még mondani, ami ilyen bizonyos banánhéj, amin el lehet csúszni. Nem beszéltünk életkori szabályokról, jövedelmi szabályokról, vállalkozói jövedelemről, ezek kombinációjáról, mi van, ha szünetelt a vállalkozás, mi van, ha valaki tanulói jogviszonyban volt, mi van, ha valaki saját cégbe van bejelentve. Tényleg napestig tudjuk ezeket sorolni, és még egyszer mondom, ezeknek a kombinációja az igazán fontos, mert lehet, hogy az egyik banknál az életkori korlát szabályok szerint működik a dolog, de ők nem finanszíroznak részben vályog ingatlant, vagy vegyes szerkezetű ingatlant. Lehet, hogy a másik bank azt mondja, hogy nála kedvezőbbek a kondíciók, de mondjuk ő nem fogad el Európai Unión kívüli jövedelmet, már pedig mondjuk Svájc nem uniós tagállam, és akkor senki se gondolna, hogy a svájci jövedelem az kérdőjeles tud lenni. Mert nyilván valaki Észak-Koreában dolgozik, és nem kap hitelt, az talán mindenki sejti, hogy az nem egy standard történet. Nagyon-nagyon sok ilyen van, és ezért érdemes azt gondolom a független hitelközvetítő szakértőhöz fordulni.
Vince Krisztián, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Örömmel jövök máskor is, köszönöm szépen.
Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n.